lelke megpihenjen bennem. Ó, mindenható!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma virágvasárnap van, mely a nagy hét ünnepélyes megnyitása. Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagybőjti időszak utolsó vasárnapja, és egyben a nagy hét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a katolikus egyház. A virágvasárnapi liturgia minden ünnepélyessége mellett már az Úr szenvedés történetét tárja elénk. A virágvasárnappal kezdődő nagy hét az egyházi év leggazdagabb időszaka. Az egyház kifejezi hitét, miszerint a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, elhozva számunkra a megváltást, mely minden hívőben az örök élet reményét táplálja. Az irgalom menti meg a világot, fogalmazott 14. Leó pápa homíliájában, Monakóban. Március 28-án délután monakói apostoli látogatásának utolsó programjaként a Szentatya a II. Lajos stadionban mutatott be szentmisét. Megérkezésekor egy golfkocsival körbejárt a hívek között. Ezt követte az eukarisztikus ünneplés. Szentbeszédében az evangélium kapcsán elmondta. Az evangélium arról szól, hogy kegyetlen ítélet születik Jézus ellen, a szöveg ugyanis azt a napot beszéli el, amikor a főtanács tagjai megegyeztek abba, hogy megölik őt. Miért történik ez vele? Azért, mert feltámasztotta Lázárt a halálból, mert életre keltette barátját, akinek sírjánál sírt, osztozva Márta és Mária fájdalmában. Éppen Jézus, aki azért jött a világba, hogy megszabadítson bennünket a halál ítéletétől, halálra ítélik. Ez nem végzetszerűség, hanem egy tudatos és megfontolt döntés eredménye, hangsúlyozta 14. Leó pápa. A Szentatya hozzátette, Jézus története ugyanis magában foglalja mindannyiunk történetét, a legkisebbektől és az elnyomottaktól kezdve. Ma is mennyi számítás történik a világban ártatlanok megölésére, mennyi hamis indokot hoznak fel, hogy elsöpörjék őket. A rossz makacs jelenlétével szemben azonban ott áll Isten örök igazságossága, amely mindig kiszabadít bennünket sírjainkból, mint Lázárt, és új életet ad nekünk. Az Úr megszabadít a fájdalomtól, és reményt ébreszt bennünk. Átalakítja a szív keménységét, a hatalmat szolgálattá változtatja, miközben kinyilatkoztatja mindenhatóságának valódi nevét, irgalom, hangsúlyozta 14. Leó pápa. Kiemelte, az irgalom menti meg a világot, gondoskodik minden emberi életről, a fogantatás pillanatától egészen az elmúlásig, az élet minden törékenységében. Amint Ferenc pápa tanította, az irgalmasság kultúrája elutasítja a leselejtezés és az eltaszítás kultúráját. Emelte ki 14. Leó pápa homíliájában, Monakóban. Ha összefogunk, április 12-én együtt nemet mondhatunk a háborúra és a magas energiaárakra, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. A kormányfő azt mondta, riasztás, jó reggelt magyarok! Tegnap Kapitány István, aki a Shellt képviseli a Tiszapártban, bejelentette, hogy eltörlik a védett benzinárat, a rezsicsökkentést és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Ezt tennék, ha hagynánk, fűzte hozzá, kiemelte, de nem hagyjuk, mert így a benzinára 1000 forint fölé menne, a családok rezsiszámlája pedig több mint háromszorosára növekedne. Ha ezt hagynánk, Magyarország olyan országgá válna, ahol a benzin és a rezsi elvinni a magyarok jövedelmét és megtakarításait. De nem hagyjuk, emelte ki. A magas benzinárakat és a családok rezsiköltségeit féken tartjuk, ígérte. Hiába követeli együtt Zelenszky meg a Tisza, nem válunk le az olcsó orosz energiáról, hangsúlyozta Orbán Viktor. Ha összefogunk április 12-én együtt, nemet mondhatunk a háborúra és a magas energiaárakra, fűzte hozzá. A Fidesz a biztos választás, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Többfelé valószínű eső, záporeső. A Dunántúlon továbbra is erős, többfelé viharos marad az északi szél. A Balaton térségében akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak. Továbbá északkeleten is lehetnek olykor erős, néhol viharos lökések. A hőmérséklet napközben 12 és 17 fok között várható. A tartósan borult, viharosan szeles részeken ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy egyórás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Kéréseiket április 2-án, nagycsütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást.
Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Feltámadási sütemény, kozák sapka és mandulás tészta. A következő percekben édes süteményeket ajánl Süye Károlyné Klárika húsvétra.
Vasalbert vallomását az ünnepről szeretném megosztani a kedves rádió hallgatókkal. Megtanultam tisztelni az ünnepet. Az ünnep Isten ajándéka, mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mi voltunkból kivetkőzve tiszteljük önmagunkban az embert. Sajnálom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az ünnep önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet csak ünnepelni, fölemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. Csak ünneplőbe öltözött, ünneplő ember tudja megérteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy Isten az embert a saját képére teremtette. Ezzel a idézettel kicsit húsvétra ismét ráhangolódhatunk. Az édessütemény is elmaradhatatlan a húsvéti asztalról. Persze nem mondom, hogy mindenki mindet készítse el, mert ez hosszú időbe telik.
De így van, akinek... csak ötleteket adunk, hogy miből is érdemes választani.
Így van, meg hát a család kedvencei úgy is előkerülnek. Én most azokat választottam, illetve egy nagyon régit hoztam újra elő. Mégpedig Anna néném non plus ultráját. Ez más, mint a Horváth Ilona könyvébe levő non plus ultra, és nekem ehhez nosztalgia érzéseim is vannak. 50 évvel ezelőtt az én esküvőmön ez volt a kínáló süteménye a mennyasszonynak, de akkoriban szinte majdnem minden lakodalomban a non plus ultra volt a sláger. Mondjuk mutatós, és hát eléggé bonyolult az elkészítése, illetve hát nagy figyelmet igényel. Most mi is kell ehhez a tésztához? Tehát Anna néném szerint, meg édesanyám is úgy emlékszem, így készítette, tehát a hozzávalók 40 deka liszthez, 25 deka vaj, esetleg margarin is, vajjal finomabb, 10 deka porcukor, 5 darab tojássárgája, és egy mokkás kanál sütőpor szükséges. A lisztet elmozsoljuk a vajjal, hozzáadjuk az 5 darab tojássárgáját, amit először kikavarunk a sütőporral, porcukorral együtt, és akkor így sokkal finomabb lesz a tészta, mert a cukor feloldódik már a kavarás közbe, és finom sejmes tésztát gyúrunk belőle a sütés előtti estén. Tehát egy éjszakát pihentetjük ezt a tésztát, és apró pogácsa szaggatóval, megmértem azt a pogácsa szaggatómat, 3 cm átmérőjű, tehát aprócska, kiszaggatjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, picit távolabb egymástól, de nem kell annyira távol, mint a mézest, mert annyira nem nő meg, mert kevés sütőpor van csak benne, és 170 fokos sütőbe világosra sütjük, ügyeljünk, mert ez a vékony tészta elég gyorsan megsülne, hogy megbarnuljon, tehát világos tésztát szeretnénk kapni.
Hogyan tudjuk megállapítani, hogy mikor van az a határ, amikor már ki kell venni?
Hát nekem mondjuk ablakos a sütőmére belenézek, akkor már látom, de hát időnként megnézhetjük. Itt nincs az a szabály, hogy nem szabad 5 vagy 10 percig kinyitni a sütőt, mert több süteménynél van, de azt általában említjük is, hogy hol nem szabad 5 percig, 10 percig kinyitni a sütőt, mert akkor összeesik a tészta. Tehát én úgy szoktam megnézni, de akinek nem olyan sütője van, azért be lehet kukkantani. Pár perc az egész, nem sokáig kell sütni. A habhoz a hozzávalók, na hát ez a mi hosszú ideig tart, 5 tojás fehérjéhez, 50 dek a porcukor, 2 citromleve és héja szükséges. 1 órán keresztül, tehát ez a hosszú benne, kell kemény habbá verni, és apró adagonként adjuk hozzá a porcukrot, amit előzőleg átszitáltunk, hogy ne legyen benne darabos, és a citromlevét és a héját is, tehát többször adagoljuk hozzá, és amikor már eltelt az 1 óra hossza, akkor még 20 percig gőz felett is verjük a habunkat. A tésztára, tehát a kisült kis korongocskákra helyezzük a habot, ezt kétféleképpen is megtehetjük, hogy vagy kiskanál segítségével rácsurgatjuk, vagy pedig habzsákba szedjük, és úgy szépen rányomkodjuk, akkor pedig ilyen spirálisan próbáljuk meg rányomni. És na, itt viszont már az van, hogy 5-10 percig bezárt sütőbe szárítjuk 150 fokon, addig nem szabad kinyitni, és utána mindig jobban-jobban ki kell nyitni a sütőt, amit úgy tudunk szabályozni, hogy először egy fakanalat teszünk oda, utána egy nagyobb valamit, tehát ha visszapattanna a sütőnk, de van olyan sütő, amelyik vannak rugalmas, és meg, igen, meg tud maradni, és akkor így jobban-jobban kinyitjuk, és amikor már kihűlt ez a habcsók, akkor összeragasztunk 2-t, vagy pedig csak akkor a fogyasztás előtt, majd csak előző nap fogom húsvét előtti napon megkenni, mert ha lekvárral áll, akkor úgy megszívósodik, és nem, igen, átitatódik, és nem annyira finom. Hát ehhez legfinomabb a sárga barack lekvár, vagy a megy lekvár is, tehát ilyen savanykás lekvár, 2-t összeragasztunk, és hát valami szép, mélyebb üvegtálba felhalmozzuk, vagy valamilyen tálba, hogy olyan kis halom legyen az egész. Szeretném megjegyezni, hogy Anna néném, édesapámnak a húga volt, ő úgy készítette a tésztát, hogy, tehát úgy is csinálta volt, amikor persze, ahogy már elmondtam, hogy kemény savanyú lekvárból kis kockákat rakott a korongra, és akkor úgy rakta rá ilyen spirálisan, jó magasra, legalább 2 centis, 2-3 centi magas volt ez a hab rajta, és akkor nem ragasztotta össze, mert az a kis pikáns lekvár megadta az aromáját, és akkor így egy falatra be lehetett kapni ezt az egészet. Hát, ha nincs összeragasztva, akkor jó zárható dobozba sokáig friss marad. Érdemes elkészíteni. Ugyanúgy hamarabb elkészíthető a következő is, ez a mandula tészta. Többféle forma nekem is van, mandula formám is, diócska formám is, tehát egyszerre mind a kettőt szoktam csinálni, mert így szaporább, hogy így van, vagy 50-60 darab kis formácskám, és ezeket is már előző este elkészíthetjük, és megcsinálhatjuk. Na, ennek a hozzávalói pedig 35 dek a liszt, 25 dek a ráma margarin, 20 dek a daráldió, 20 dek a porcukor, 2 dekagram kakaó, 1 deciliter rum. A margarint itt is elmorzsoljuk a liszttel és a dióval, beleszitáljuk a porcukrot és a kakaót is szitáljuk, nehogy darabos legyen, mert akkor nehezen, és hozzáadjuk a rumot, jól összegyúrjuk. Tulajdonképpen a rumtól és a kezünk melegétől fog összeállni ez a, ugye a dióba is zsiradék van, és a margarin, tehát más tojás, ilyesmi nem kell hozzá, és én úgy szoktam, hogy ezt egy kicsit hagyom állni. Utána pedig a tésztából én először rudakat sodrok, és ezt egyenlő körülbelül 2 cm-es távolságba felvágom, és így egyforma nagyságúakat nyomok abba a formába. És akkor nem kell egy kis golyókat csinálni, hanem egy nagy rudat, és akkor azt
arányosan,
tehát mondjuk felvágni több rudat, mert ebből a tésztából 5-6 rúd lesz, és akkor arányosan mindig hasonló mennyiségű tészta fog belekerülni a formába. Ugye ez az is attól függ, hogy mekkora az a tészta. A mandula forma az elég nagyocska, a dió, abból is nekem kétféle van, egy kisebb, meg egy nagyobb. méretű, tehát annyi tésztát szoktam beletenni. Ezt szintén egy 170 fokos előmelegített sütőbe rakjuk. Itt a formákat a tepsibe szorosan egymáshoz rakhatjuk, hogy ne mozogjon, és akkor több is belefér. És nagyon világosra sütjük, szinte majdnem úgy néz ki, mintha nyers lenne még a tészta, akkor kivesszük, és még melegen kiütjük a formából a tésztát, hogy ne ragadjon bele. Egy picikét azért hagyjuk meghűlni, hogy a kezünket ne süsse ez a fém forma. A kréme, ezt is mondjuk, ha megsütjük hamarabb, akkor ugyanúgy bedobozoljuk, és a krémet pedig csak előző nap tesszük bele. A krém hozzávalói 2 darab tojás, 20 deka porcukor, és 15 deka vaj. Mandula is lehet, de vajjal finomabb, és azért hívják ezt mandulának, mert mandula aromával ízesítjük, bár nagyon finom a diólikőr aromával, és sajnos ezt mostanában én nem láttam üzletekbe, de régebben lehetett kapni. Ezt úgy készítjük, hogy a cukrot a tojással elkeverjük, és gőz felett sűrűre főzzük, állandóan kavarjuk habverővel, tehát kézi habverővel, és ha kihűl, akkor a habosra kikevert vajhoz kanalanként adjuk hozzá, hogy ne túrósodjon meg, mert ha egyszerre adjuk hozzá, egyébként minden ilyen krémhez apránként adjuk, mivel lazítjuk a vajas vagy margarinos krémet, és majd cseppenként adagoljuk hozzá az aromát, vigyázzunk arra, hogy ne legyen túlzottan tömény, főleg a mandula aroma, mert ha nagyon sokat teszünk bele, akkor egy kicsit az íze kesernyés lesz, és nem érdemes vele úgy kísérletezni. És akkor megtöltjük a kisült tésztát, az egyiket és a másikat pedig rárakjuk a tetejére. Még itt szeretném elmondani, hogy én már készítettem krémet mascarpone sajttal is, ugyanebbe a formába, amit porcukorral és vanília aromával kevertem ki alaposan. Gyorsabban elkészül, mint az előző krém, nem kell várakozni, hogy kihűljön a főzött krém, és hát nagyon finom ezzel a mascarponéval, és nagyon jól átpuhul ez a tészta. Hamarabb elkészíthető a következő is, a kozák sapka, minek a hozzávalói, 8 darab tojás, 40 deka porcukor, 25 deka liszt, 2 evőkanál kakaó, 8 evőkanál forró víz, 1 csomag sütőpor és 1 csomag vaníliás cukor. Az elkészítése, a tojás sárgáját, a porcukrot a forró vízzel és a kakaóval habosra keverjük, hozzászitáljuk a lisztet, amelybe elvegyítettük már a sütőport és a vaníliás cukrot, és a tojások keményre vert fehérjét óvatosan beleforgatjuk. A fehérjébe teszünk egy csipetnyi sót, mielőtt elkezdjük verni. Ezzel egyrészt jobban föl lehet verni, meg egy picike só szükséges hozzá, és ezt sütőpapírral bélet tepsibe simítjuk 2 részbe, tehát 2 hasonló nagyságú tepsibe. Akinek van hőlégkeveréses, nekem villanysütőn van hőlégkeveréses, akkor 2 egyforma tepsi egyszerre be tud menni, és akkor a fél időnél cserélem meg. Tehát ennél is nem szabad először kinyitni a sütő ajtaját, nehogy összeessen. És akkor elkészítjük a krémet. Ezt a tésztát is 1-2 nappal előbb meg lehet sütni, és a krémet pedig akkor pénteken vagy szombaton, mert ez jó, ha egy kicsit össze is érik. A krém hozzávalói 1 fél liter tej, 5 evőkanál rétes liszt, 25 deka vaj, 25 deka porcukor és vanília aroma, vagy vaníliás cukor, vagy kikapart vanília belső kell hozzá. Itt a lisztet először kevés tejjel simára keverjük, majd hozzáadjuk a maradék tejet, ezzel is teljesen kikavarjuk. Sűrűre főzzük, lángelasztót használjunk, nehogy lekozmáljon, és állandóan habverővel kevergetjük, amíg sűrű nem lesz, és megvárjuk, hogy kihűljön. A porcukrot, a vajat és a vanília aromát habosra keverjük, és ha a krém, tehát a főzött krém kihűlt, akkor kanalanként hozzáadjuk, és habosra keverjük. Ezzel megtöltjük a 2 tésztát, ráhelyezzük, tehát az egyik tésztára rásimítjuk a krémet, ráhelyezzük a másik lapot, és hagyjuk egy kicsit puhulni, majd 4 centi kockákra vágjuk, én nem pogácsaszaggatóval szaggatom, mert akkor mindig elesik belőle, viszont ha egyforma kis négyzet alakúra kivágjuk, akkor ez így nagyon szép lesz, és akkor a tetejére pedig 20 deka főzőcsokoládé és 10 deka vajat gőzfelet felolvasztunk, apránként hozzáadjuk a csokoládéhoz a vajat, a felét rásimítjuk a tészta tetejére, és a megmaradt csokoládét ezt azt hiszem újra meg kell melegítenünk, és a kockák oldalait kenőecsettel vonjuk be, és forgassuk meg kókuszreszelékbe. Tálaláskor a tetejét díszíthetjük tejszínhabrózsával, vagy húsvétkor egy kis tojáscukorkát is tehetünk a tetejére. Ez egyrészt, ha egymás mellett van, úgy néz ki, mint egy torta is, és hát tényleg nem csak a lányomnak a kedvence, hanem mások is szeretik.
Hozott Klári néni egy nagyon érdekes süteményt, feltámadási sütemény ennek a neve, de majd mindjárt el is mondja Klári néni, hogy hol sikerült felfedezni, és mi is ez a feltámadási sütemény.
Hát ez egy nagy meglepetés volt számomra, felhívott a lányom, hogy találtam az interneten egy feltámadás süteményt, és érdemes lenne ezt is megosztani a kedves hallgatókkal, és elmondta, hogy hol találjuk meg, a gyereketető weboldalon, gyereketető.hu, és a feltámadás szót kell...
Van egy keresőmodulja ennek az oldalnak, oda, ha betetszenek írni azt, hogy feltámadás, akkor ez az oldal a kereső segítségével rögtön oda fogja elénk hozni ezt a receptet.
És hát én csak gratulálni tudok, aki ezt kitalálta, nem tudom, mikor jutott volna ilyen eszembe, és minden mozzanatát együtt lehet elkészíteni a gyerekekkel, és ez benne a csodálatos, de még a nem, én már 70 éves leszek, de még engem is nagyon megnyert ez a dolog, hogy érdemes, ki is fogom próbálni, annál is inkább, mert rengeteg tojásfehérjén van lefagyasztva, ugye ezt már az előző adásokban is mondtam, hogyha csak sárgája kell, fagyasszuk le bátran, és akkor most szépen elő lehet venni a fagyasztóból, akár több adagot is elkészíteni. Tehát ami hozzávalók, itt 2 deciliterén csak a kesudiót ír, de lehet mogyoródió, kesudiót, én vegyesen gondoltam, 1 teáskanál ecet, 3 tojásfehérje, 1 csipet só, 2 deciliter cukor, 1 bezárható nejlonzacskó, fakanál, cellulózragasztó és a biblia is jó, ha előkerül a kézbe. A sütőt körülbelül 150 Celsius fokra kell előmelegíteni. Hát itt a leírásoknál több menetből áll ez az elkészítése. A stációkat is figyelembe vehetjük valószínű, hogy vették ebbe. Tehát először is tedd bele a diót a nylon zacskóba, és a gyerekeid addig üssék, vágják a diót, amíg az apró darabokra nem törik. Mondd el nekik, hogy miután a római katonák elfogták Jézust, megverték őt. Itt olvast fel János evangéliumának 19:1-3-ast a Bibliából. Második, szagoltasd meg mindegyik gyerekkel az ecetet. Tegyél 1 teáskanálnyit egy edénybe, mondd el a gyerekeidnek, hogy amikor Jézus a kereszten szomjas volt, ecetet adtak neki inni. Itt a János evangéliumából a 19:28-30-at olvassuk fel. A harmadik lépés, add a tojásfehérjét az ecethez. A tojások az életet jelképezik. Magyarázd el, hogy Jézus azért adta életét, hogy mi élhessünk. Itt a János evangéliumának a 10b-11-et kell elolvasni. A negyedik, szórj egy kis sót mindegyik gyerek kezébe. Kóstoltasd meg velük a sót, és szórják a többit a tálba. A sós könnyeket jelképezik, amiket Jézus követői hullattak, valamint a mi bűneink keserűségét. Itt olvasd fel a Lukács 23:27-et. Az ötödik, az eddigi hozzávalók nem valami étvágygerjesztők, adj a keverékhez 2 deciliter cukrot. A történet legédesebb része, hogy Jézus azért halt meg a kereszten, mert szeret minket. Azt akarja, hogy mi is szeressük őt, és hozzá tartozzunk. Itt olvast fel a Zsoltárok 34:8 és János 3:16 részét. Hatodik. A tárba levőket robotgéppel a legmagasabb fokozaton verd 15-15 percig, amíg kemény nem lesz. Mondd el, hogy a fehér szín azt jelképezi, hogy milyen tiszták azok az emberek Isten szemében, akiket Jézus a bűnöktől megmosott. Itt olvast fel a jelenések 7.13-14-es részét. Jön a hetedik. Szórd bele az összetört diót. Evőkanállal szakas kis halmokat egy kikent tepsire, vagy sütőpapírra is rátehetjük. Minden kis halom azt a sziklát jelképezi, amelybe Jézus testét helyezték. Itt olvast fel Máté 27-ből az 57-60. Részt. A nyolcadik. Rakd a tepsit az előmelegített sütőbe, és miután becsuktad az ajtaját, kapcsolt ki a sütőt. Minden gyerek egy-egy cellusz vagy raktapaszt tegyen a sütő ajtajára, amivel lepecsételik. Jézus sírját is lepecsételték. Olvast fel Máté 27.65-66. Részét. 9. résznél este van a lefekvés ideje. Szomorú, de a süteményt éjszakára a sütőbe kell hagyni. Jézus követői nagyon elkeseredtek, amikor a testét a lepecsételt sírboltba kellett hagyniuk. Itt felolvassuk a János 16.20 és a 22-es részét. 10. résznél húsvét reggelén nyisd ki a sütőt, és adj mindenkinek a süteményből. Figyeljék meg, a gyerekek milyen repedezett mindegyiknek a teteje. Amikor beleharapnak, mindegyiknek üres a belseje. Húsvétkor Jézus követői is elámultak, amikor a sírt nyitva és üresen találták. Olvast fel a Máté 28.1.9-es részét. Feltámadott. Jézus Krisztus az Úr, ő szeret téged, és csodálatos terve van az életeddel. Hát, ahogy ezt most elolvastam, borzongok, komolyan mondom, hogy úgy szalad rajtam a hideg, hogy hát még egyszer gratulálok annak, aki ezt kitalálta, és köszönjük, hogy azt is megengedte, hogy megoszthatjuk másokkal ezt, mert kívánom, hogy sok édesanyja, illetve nagymama készítse el ezt a csodálatos feltámadási süteményt.
Nagy szombati közös családi készülődéshez ez tökéletes húsvét előestésére.
És a legkisebb gyerek is meg fogja érteni. A lányom mondta, hogy meg fogják együtt csinálni. Kíváncsi vagyok a hatásra, hogy hogyan. És ahogy itt olvastam, eszembe is jutott az, hogy hát még talán soha nem szagolták meg az ecetet, nem nyalták meg a sót, az édes ízt azt ismerik jobban, mert ugye azzal sokszor találkozik a gyerek. A sóst az meg benne van, és az nem válik ki az ételből, csak ha hiánya van, azt érezzük meg, hogy ez nem olyan finom, mert valami hiányzik belőle. És már ezek a kis momentumok is, hogyha előkerülnek egy-egy családba, mennyivel okosabbak lesznek a gyerekek, hogy megtapasztalják ezeket
és,
a
és
dolgokat.
És mennyivel szemléletesebb, mint csak az adott bibliai szakaszokat felolvasni.
Ez egy fantasztikus recept, úgy kívánom, hogy készítsék el. Áldott húsvétet kívánok mindenkinek.
Sülye Károlyné Klárikát hallották, aki néhány húsvéti édes sütemény elkészítését mondta el. Az otthon ízeivel legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt Kónya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Lombmájer Judittal, a Boldogasszony Iskola Nővérek magyar tartományának tartományfőnökével, Papildikó kolléganőm beszélget.
2025-26-os tanév, ugye kettős jubileum, mondhatjuk ezt, hiszen 75 évvel ezelőtt indult el a Patrona Hungariae gimnázium, és 30 évvel ezelőtt indult el az általános iskola és a zeneiskola. Hogyan ünneplik ezt a jubileumot?
Egy fiatal tanári tím állt össze itt a Patronában, és ők álmodták meg, hogy mi minden történjen ebben az évben, és ennek az egyik csúcspontja volt az az ünnepség, ahova sok mindenki eljött, hogy velünk együtt örüljünk, és a kettős jubileumról akkor elárultuk, hogy ez tulajdonképpen még többszörös is, mert maga a Patrona Hungariae gimnázium érdekes módon már 95 éve létrejött. Tudnillik, előttünk az isteni szeretet leányaié volt ez az épület, ez a hely, ahol vagyunk, és ők hozták létre a gimnáziumukat a többi típusú iskolájuk mellé, és ők adták ezt a nevet, hogy Patrona Hungariae gimnázium. Ezt 1948-ban elvette tőlük az állam, és akkor itt két évig egy állami iskola működött, ez volt a Rozgonyi Piroska gimnázium. A gyerekek maradtak, a nővéreket eltávolították az iskolából, ez hasonló történet, mint ami a Notre Dame nővéreknél történt, amit elmeséltem, ami rendtörténetünk indulásánál. És akkor két évig úgy voltak itt a nővérek, hogy nem érintkezhettek a saját tanítványaikkal, hanem világi tanárok foglalták el a helyüket. Két év múlva, 1950-ben pedig föl is oszlatták a szerzetes rendeket, tehát az isteni szeretet leányait is elküldték innen. És ez történt ugye júniusban, ez a mi rendünket is érintette. Addig államosították az iskoláinkat, elvették tőlünk, de most már a szerzetesi közösségeinket is szétszórták, lágerbe vitték a nővéreket. Majd pedig szeptemberben volt egy furcsa megállapodás az egyház és az állam között, hogy mégiscsak a látszatát fenntartva a vallásszabadságnak 4 szerzetes rendet visszaállítottak. Bencések, piaristák, ferencesek, mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek, de csak egy nagyon lekorlátozott létszámmal és működési területtel, vagyis 2-2 gimnáziumot működtethettek 4 év folyamosat, és akkor ezt mi a Svetisben tehettük, és ide tettek bennünket az isteni szeretet leányainak az épületébe. És akkor, akik itt elkezdték a munkát, egy kis nővérközösség, nem is voltak elegendő létszámban, hogy egy gimnáziumot ellássanak, és az isteni szeretet lányai közül hívtak meg civilben ide munkatársakat, tehát visszakerülhettek ebbe a tantestületbe néhányan közülük, azokhoz a lányokhoz, akiket 2 év szünet után újra láthattak most itt az iskola osztálytermeiben. Úgyhogy így indult el ez a munka 50-ben, és visszavették a nevet, hogy Patrona Hungariae gimnázium, iskolanővérek, civilben isteni szeretett lányai, meg még néhány más szerzetes rendnek a tagjai titokban civilként visszajöttek, például a szociális testvérektől a Pálma testvér, és az igazgató pedig a változatosság kedvéért egy piarista szerzetes atya volt, dr. Pap László. Úgyhogy így indult el 75 éve újra a Patrona, most már a mi fenntartásunkban. Ezt a történetet legalább itt, a rádió műsorban most elmondhattam. Erre teljes mélységben nem lehet mindig kitérni, mikor egy-egy jubileumi évszámról szó van. De most köszönöm, hogy ezt elmondhattam. És akkor azóta itt vagyunk, és amikor ezt ünnepeljük, akkor pedig azt ünnepeljük, hogy annyi-annyi ember élet, és annyi embernek a hozzáadott szolgálata teszi azt, hogy mi még most mindig itt lehetünk, és igyekszünk akkor a mai időkre válaszolva jelen lenni a fiatalok között sok-sok világi munkatársal. Mi most már nővérek, igazából itt a kovász vagyunk, velünk a kollégák sokat találkozhatnak, beszélgetünk, mi magunk is ott vagyunk az osztálytermekben, de ez most már egy lényegesebben nagyobb összefogással tud megvalósulni. De láthatjuk, hogy 75 éve is csak így ment, hogy akkor is összefogtak a mi rendi nővéreink a többi rendi nővérekkel, illetve akkor is voltak már világi munkatársak is. Így gyakorlatilag, ha maradunk a budapesti intézménynél, általános iskolától egészen gimnáziumig, ahogy említette, azért gimnáziumban lánynevelésre helyezik a hangsúlyt, de általános iskolában még a fiúk is jelen vannak. Én úgy gondolom, hogy ez a folytonosság, hogy gyakorlatilag 12-13 éven keresztül végig kísérik a fiataloknak az életét. Azért ez egy olyan egyrészt ajándék, másrészt nyilván a szolgálatnak a felelőssége is ott van, hogy úgy bocsássák majd útjukra ezeket a fiatalokat, hogy ők valóban megállják a helyüket az életben. Említette azt, hogy a kornak a kihívásainak megfelelően neveljék ezeket a fiatalokat, ez a cél. Milyen útravalót szeretnének mindenképpen ezek alatt az évek alatt átadni nekik?
Hát még az is előfordulhat, hogy valakit már 3 éves korában megkapunk, mert hiszen Szegeden is, Debrecenben is óvodánk is van, és bizony van ilyen életpálya modell, hogy valaki bejön a Svetisbe vagy a Karolinába kisgyermekként, aranyos, szinte kis karonülő gyermekként, és felnőttként távozik. Mi annak nagyon örülünk, hogyha sikerült velük úgy végigmenni ezen a nagyon szép úton, amiben aztán persze benne vannak a szárnybontogatások, a kamaszos lázadások, minden benne van. Hogyha úgy mennek el közülünk, hogy egyrészt a Jóistenhez valamiképpen közelebb kerültek, hogyha az ő életüknek része lett az, hogy van Isten, akihez fordulhatnak, aki a társuk lehet, az is lehet, hogy éppen egy olyan szakaszban mennek el, amikor ez azt hiszik, hogy nem fontos, vagy így a hitük éppen egy ilyen lázadó korszakban van, de mi hiszünk abban, hogy az élet aztán, ahogy teljesedik, ahogy mindenfélével találkoznak, élethelyzetekkel, akkor eszükbe fog jutni, hogy is van az a mi atyánk, eszükbe fog jutni, hogy van az a most segíts meg Mária, és amikor pedig családot alapítanak, akkor addigra eljutnak odáig, hogy a legjobbat akkor teszik a gyermekükkel, hogyha a hitet átadják nekik. No, ebben bizakodunk, tehát hogy mindenképpen nagyon fontos az evangelizáció éppen ezért, hogy akár akkor is, hogyha otthon kevésbé kapnak ehhez így ösztönzést, de mi szeretettel és nagy szabadsággal felkínáljuk nekik ezt a lehetőséget, hogy ők Istent megismerhessék. A másik, ami nagyon fontos, hogy olyan emberekként menjenek el, akik ismerik azt, hogy mi az, hogy áldozatvállalás. Akik ismerik azt, hogy mi az, hogy önzetlenség. Mit jelentenek ezek a szavak, és hogy nem lúzerek azok az emberek, akik alázatosak, hanem ennek ők egy igazi tartalmat tanulhatnak mi nálunk, akár azért, mert mi erre példát mutatunk nekik, mit jelent alázattal fordulni nekünk ő irányukban, vagy egymás irányában, kollégák, mit jelent áldozatot hozni. Mi nagyon sok áldozatot hozunk a tanítványainkért. Tehát itt, hogyha egy színdarab olyan csodálatosan sikerül, akkor abban néhány pedagógusnak hatalmas áldozata van, akik a szabad idejüket fordítják erre, és saját maguk leülnek a gyerekekkel díszletet készíteni, éjszaka összevágják a zenét hozzá, tehát ez másként nem megy, és ezt látják a gyerekek, és ők is áldozatot hoznak, ők is plusz próbákra bejönnek, de még nagyon sok mindent mondhatok el. Az énekkar vezetője mekkora áldozatokat hoz azért, hogy aztán kiállnak a gyerekek, és tartalmassá és színvonalassá tesznek egy karácsonyi műsort, vagy éppen most ezt a jubileumi műsort is. Semmi sincs áldozat nélkül, hogyha szeretnénk valami pluszt, olyan élményeket szerezni egymásnak, amikre aztán visszaemlékezünk egész életünk során. Mert sajnos a tananyagokra, mondjuk meg őszintén, nem fogunk visszaemlékezni, de az együtt átélt nagy kihívásokra viszont mindig. És utána azt látom, hogy azok a fiatalok, akiket belevittünk ilyen helyzetekbe, maguk is ilyen felnőttekké válnak, akik belevágnak olyan programokba, amik tudják, hogy azért jó, mert ők is átélték. Egyébként, amikor ilyen programokat szervezünk, sokszor a gyerekek nyafognak, hogy már nem akarják, nem bírják, de mi tudjuk, hogy ez milyen jó. Rávesztük őket, hogy mégis végigcsinálják, és akkor utána meg nagyon boldogok, hogy nem adták fel.
Ilyen egy hangszertanulás, ilyen egy szakkörön való kitartás, hogyha egy picikét nem vagyunk annyira rámenősek, mint amilyenek vagyunk, akkor hamar feladják, és utána pedig már sajnálják, hogy nem tartottak ki benne. A másik, aminek nagyon örülünk, hogyha olyan fiatalok indulnak útra, akik a közösségi felelősségvállalást fontosnak tartják. Van olyan tanítványunk, aki például visszajelzett, hogy ő kikerült külföldre, és ott megszervezte a Babamama klubot az ott élő magyarok között, és hogy innen vitte tőlünk ezt a felelősségvállalás érzetet, hogy kiment, azt látta, hogy valami nincs, és akkor erre az volt a válasz, hogy akkor létrehozom. Mert erre próbáljuk őket nevelni, hogyha valami hiányt tapasztaltok, akkor lehet, hogy ez a ti feladatotok, hogy azt a hiányt betöltsétek. A felelősségvállalás a környezetünkért, a teremtésért, ez is egy nagyon fontos és időszerű dolog. Ez az év például nálunk, itt a Patronában, a Laudato Si éve. És ezt próbáljuk levontani egészen apró feladatokra azzal, hogy az osztályok közösségként találjanak ki valami felelősségvállalást ezen a területen, és a közös gimnáziumi karácsonyozásnak ez volt az egyik legfontosabb része, hogy minden osztály beszámolt, hogy amit vállaltak erre az évre, azt eddig hogyan teljesítették, és még mi az, ami hiány, és az év végéig még meg kell valósítaniuk. És ezek nagyon konkrét vállalások voltak, de nem csak a Patrona jó példa erre, hanem Renáta nővérünk online vezet egy tartományközi tímet, minden iskolából tanárok vannak ebben a tímben, és Renáta nővér összefogja őket, hogy a Laudato Si lelkiségét hogyan lehet megvalósítani az egyes iskoláinkban és misszióinkban, és akkor ők ott összebeszélnek, hogy kinél milyen jó ötlet van, mit lehet megvalósítani, és amiket így a kongregáció szinten is kapunk anyagokat Rómából, azokat is lefordítjuk magyarra, és megbeszéli Renáta nővér ezekkel a tímtagokkal. Ugyanis nekünk van nemzetközi szinten egy salom hálózatunk, amelynek az egyik célja az, hogy a teremtésvédelmet hogyan valósítsuk meg, a fiatalokat mire neveljük ezen a területen, illetve a társadalmi igazságtalanságok ellen hogyan tudunk mi közös erővel föllépni, és hogyan tudjuk erősíteni a fiatalinkban a társadalmi igazságosság érzetét.
Úgy gondolom, hogy nem csak az egyes emberek életében, hanem egy intézménynek a történetében is lehetnek olyan mozzanatok, lépcsőfokok, lehetnek olyan, nevezhetem ezt csodának, akár, ami a Jóisten ajándékának tudható be. Történt ilyen az intézmény, a szerzetes közösség mindennapjaiban?
A gondviselés az nem csak egy személy életében, vagy egy család életében mutatkozik meg, hanem bizony egy szerzetes közösség, egy intézmény életében is akár. Amit elmeséltem arról például, hogy hogyan lett miénk a Patrona, és hogy előtte már egy másik szerzetes közösség életét meghatározta egy Patrona Hungária Gimnázium című intézmény, hát akkor még elmesélek egy olyan csodát, és a gondviselésnek egy megmutatkozását, amire most csodálkoztam rá én is. Egyrészt ugye az a zászló van most is a gimnázium életében, amit még az isteni szeretett leányai használtak, és az ő rövidítésük van rajta, hogy DC, Divina Caritas, isteni szeretet. Másrészt pedig egyetlen egy tabló maradt meg, egy kis tabló, tehát papírkép formájában, ami tulajdonunkban még tőlük, az 1943-44-es tanév, amikor dr. Ervin Gábor itt tanított ebben az iskolában, akit most fognak majd boldoggá avatni, és ez az a tanév, ami után őt kivégezték. Tehát ez egy valóságos erekje, ami majd reméljük, hogy a boldoggá avatás idején majd fontossá fog válni.
Úgy gondolom, hogyha szerzetesi hivatásokról, szerzetességről beszélünk, akkor nem csak ebben, hanem magával az Isten kapcsolatban is a legnagyobb tanúság, az, amikor az ember saját életét hozza fel példaként mások számára. Én most erre kérném Judit nővért, hogy egy picit amennyire megengedi, hagyj lássunk bele az életébe. Ha azt halljuk ma, hogy nagyon nehezen tudnak ma a fiatalok elköteleződni, és majd néhány kérdés múlva azért rátérek erre is egy picit, hogy hivatásgondozás, hogy hogy állunk ezzel manapság. Évtizedekkel ezelőtt talán az ember sokkal könnyebben mondott igent, akár a Jóisten meghívására, akár a családi élet hivatására. Ma kitolódott ez az időszak is, és bizonytalanabbak sokan a mai fiatalok, hogy melyik utat válasszák, és mernek egyáltalán döntést hozni. Mi az, amit jó szívvel megosztana a rádióhallgatókkal a saját gyermekkorából, hitéletéből? Mi az az út, amin keresztül meghallotta és elfogadta a Jóistennek a meghívását a szerzetesi hivatásra?
Nagyon különbözőek a történeteink itt a közösségen belül is, vagy bárkivel, hogyha így beszélgetek. Az én életpéldám arra mutat rá, hogy az Isten kortól függetlenül tud már nagyon intenzíven megszólítani valakit, tehát lehet, hogy valakit tényleg már felnőtt korában, valakit így az ifjú korában, engem például gyerekkoromban szólított meg, és biztos vagyok benne, hogy ez nem egyedi eset, hanem az Isten tud nagyon közel kerülni a gyerekekhez, és ezt tiszteletben kell tartanunk, hogy a gyerekek is nagyon fontosak. Tehát ezért mondta Jézus, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, mert nem feltételezték ott az apostolok például, hogy van ennek értelme, hogy most a gyerekek oda menjenek Jézushoz. Jézus pedig tudta, hogy az ő nyelvükön is tud beszélni, az ő nyelvükön is tud megszólítani, nem csak a felnőttek nyelvén, és engem gyereknyelven szólított meg az Isten, akár azokban a játékokban, azokban a gyermekprogramokban, azokban a hittel kapcsolatos eseményekben, ahol én gyerekként vettem részt. Amit most így egészen konkrétan fel tudok hozni, hogy nagyon szerettem azt az atyát, azt a káplánt, aki bennünket az én 6 és 10 éves korom között hittalra tanított. Az ő nyelvén keresztül az Isten engem meg tudott szólítani, tehát annyira jól tanította hittan nekünk Vigasi Mihály atya, aki most már oda át van a mennyországban reményeim szerint, hogy én azt tökéletesen így megértettem, hogy az Isten az bennünket szeret, hogy mi kapcsolódhatunk hozzá, és abban a közegben a többi gyerekkel együtt én nagyon jól éreztem magamat. Volt egy színdarab, amiben én fiú szerepet játszottam kislányként, Szent Tarzicius, ugye a minisztrások védőszentje, vértanúságának a történetét én jelenítettem meg, és engem ez akkor nagyon megérintett. Ott feküdtem a földön, mint akit ugye kövekkel a gyerekek megdobáltak, és halálomon voltam, úgymond, és átléptem a szerepemben a túlvilágba. És volt egy ilyen szavaló kórus, amelyik arról beszélt, hogy most a Tarzíciusnak a lelke átmegy a Jóistenhez, és hogy egészen az övé lesz. És ez engem úgy megérintett, hogy én vajon csak itt a színdarabban lehetek ilyen közel az Istenhez? Nem lehet, hogy én az életemben is ilyen közel kerülhetnék hozzá, és mit kellene nekem ehhez tenni? És gyerekként olyan kis elhatározásokat tettem, amik engem így elkezdtek így alakítani, jobbá tenni. Volt egy idős néni, akit mindig láttam az utcán menni, ilyen nagyon-nagyon rossz lábakkal, és vitte az éthordót haza az iskolából, ahova én jártam. És akkor én elkértem a kezéből ezt az éthordót, és mindig segítettem, ott nagyon-nagyon lassan ment, és így mentem vele. Aztán ebből az lett, hogy elvállaltam, hogy én fogom vinni ezt az ebédet haza neki, nem is kell oda elmenni. Utána ebből az lett, hogy a testvéreim is beszálltak ebbe az ebédhordásba, ebből pedig az lett, hogy végül is anyukám főzött erre a nénire, és mi tőlünk a családtól vittük az ebédet hozzá, ami azzal kapcsolódott hozzá, hogy egyre több mindenbe segítettünk neki, és egy kicsit ilyen családtaggá vált ez a néni, és törődtünk vele is, meg kiderült, hogy van egy mozgásképtelen húga is a lakásban, tehát ő nem csak saját magáról gondoskodott, és így már két néniről gondoskodtunk ezután,
És valahogy ez innen indult ki, hogy én kaptam egy ilyen indítatást, hogy szeretnék jobb lenni, másokkal jót tenni, és aztán ez így összekapcsolódott bennem valahogy azzal, hogy milyen lenne az egész életemet is odaadni az Istennek, és a jót tenni az bennem a tanítással is összekapcsolódott, mert nagyon szerettem korepetálni az osztálytársaimat. És azt láttam, hogy én ezt hatékonyan tudom tenni. És ezt az általános iskolában is gyakoroltam, majd pedig a gimnáziumban is, ami a patrona volt, mert hogy oda jártak a nővéreim, én láttam, hogy ez egy milyen jó iskola, én is oda szeretnék járni. De mikor már a patronába mentem, akkor már ott volt bennem egy ilyen elhatározás, hogy szeretnék én tanár lenni, mert hogy ez olyan jól megy nekem a korepetálásba, szeretném az életemet az Istennek odaadni, és láttam, hogy az iskola nővérek életében mind a kettő megvalósulhat, és egy ilyen nagyon erős hívássá vált ez az én lelkemben, és már úgy jöttem ide a patronába, hogy igazából én majd ezt szeretném. De ezt nem mondtam el senkinek, csak a lelkiatyámnak, meg volt olyan barátnőm, meg az öt testvérem közül, aki a korban legközelebb volt hozzám nővérem, akkor nekik mondtam el. És úgy jöttem ide, hogy akkor megnézem, hogy ez milyen, és hogy ez egy következő lépcsőfok az én kis utamon, ezt így éltem meg. A lelkiatyám, aki ugyanaz az atya volt, aki a legmeghatározóbb években nálunk hittanár volt a plébánián, ő tudott még erről, és azt mondta nekem, hogy én legyek nyitott, mert hiszen még nagyon fiatal vagyok, tehát ő tisztelte azt, hogy én ezt gyerekként meghallhattam ezt a hangot, de óvott attól, hogy olyan döntést hozzak, ami esetleg nem eléggé megalapozott. Úgyhogy ő azt kérte, hogy legyek nyitott a család irányába is, és a szerzetesi hivatás irányába is. A család irányába nem volt olyan szempontból nehéz nekem nyitott lenni, hogy egy olyan családi életet éltünk mi otthon, a hat testvér és a két szülő, hogy katolikus nevelés az természetes volt nálunk, így belenőttünk a hitbe, tehát egy jó családi példa volt előttem. De ennek ellenére én a szívem legmélyén mégis azt éreztem, hogy persze, hogy én tudom, hogy hogy lehetne egy jó családot alapítani, de hogy én egy nagyobb családra vágyok valahol. Egy olyan nagy családra, ahol úgy mindenkié lehetek, ahol nagyon sok emberrel tehetek jót, és e fele éreztem mindig a hangsúlyosabb hívást. És akkor így érkeztem el a 18 éves koromig, amikor dönthettem, hogy ezek az évek ebben erősítettek meg engem. És akkor jelentkeztem is a rendbe, és akkor megkezdtem így a képzési időszakot a jelöltséggel, a noviciátussal, meg a fogadalmak, az örökfogadalomra való készületben, amik mind olyan évek, amikor ez még kikristályosodhat. Tehát, hogyha gyerekként esetleg ez egy olyan álom lett volna, ami nem egy megalapozott, ezt felnőttként megalapozhattam, és akkor is ugyanúgy éreztem, hogy továbbra is ez az én utam, és így tettem aztán le az örökfogadalmat. Igazából, amikor gyerekként jártam ezen az úton, akkor így a Jóistennel mindig ezt megbeszéltem, hogy ő küldjön nekem jeleket, amik majd megmutatják, hogy igen vagy nem. Most már tudom felnőttként, hogy ez tulajdonképpen egy megkülönböztetési folyamat volt, csak én ezt így nem tudtam néven nevezni. Nekem a jelek például azok voltak, hogy láttam, hogy erre szükség is van. És most, amikor már arról hallunk, hogy hogyan lehet egy hivatást felismerni, akkor például ez is az egyik ismertető jel, hogy az, amire belső indítatást érzünk, arra szükség van. Hogy ez egy válaszadás a szükségletekre, az inségletekre, amik körülvesznek bennünket. Én láttam akkor még ugye a kommunizmus vége, volt a kommunizmus időszaka, hogy mennyire szükség van egy egyházi iskolára. Hogy ha én nekem ez jó, akkor ez jó lesz azoknak is, akik majd még ezután fognak oda járni, de csak akkor járhatnak oda ezután, hogyha folytatódik ez, hogyha lesznek olyanok, akik erre vállalkoznak továbbra is. Én ezt így fölfogtam, és akkor azt mondtam, hogy ha én erre kedvet érzek, és nemet mondok, akkor nem fog ez tovább folytatódni. De ha én, aki erre kedvet érzek, és igent mondok, akkor lesz egy újabb nővér, akinek köszönhetően megy tovább a patrona, megy tovább az egyházi iskolában való nevelés. És akkor ez is egy jel, hogy kedvet éreztem. Így is felismerheti valaki a hivatását, hogy egyszerűen érzi, hogy neki erre kedve van, és hogy van is hozzá képessége. Mert ez is egy harmadik jel, hogy olyan képességeket kap ajándékba az, aki hívást kap, amik kellenek ehhez a hivatáshoz.
Lombmájer Judittal, a Boldogasszony iskola nővérek magyar tartományának tartományfőnökével, Papildikó kolléganőm beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.